Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 77. Zsoltárnak az első versét énekeljük fennállva. A 77. Zsoltárnak az első verse így kezdődik: az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. Elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, a 220. dicséretet énekeljük, a 220. dicséretet végig énekeljük, így kezdődik az első verse: bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét.
Thank you.
Helyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdés feleleteit.
Miért nevezik Krisztust Isten egyszülött fiának, ha mi is Isten gyermekei vagyunk? Azért, mert egyedül Krisztus örökkévaló és természet szerinti fia Istennek, mi pedig Krisztusért, kegyelem által Isten fogadott gyermekei vagyunk. Miért nevezed őt mi Urunknak? Azért, mert saját tulajdonává tett minket azáltal, hogy testünket, lelkünket a bűntől és az ördög hatalmából megváltotta. Mégpedig nem holmi ezüstön vagy aranyon, hanem az ő drága vérén.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk a Máté szerinti evangélium 23. részéből. A 23. résznek a 13. verssel kezdődő szakaszát olvasom, a 28. versig. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Ti magatok nem mentek be, s azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színlelésből mégis hosszasan imádkoztok, ezzel súlyosabb ítéletet vontok magatokra. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bejárjátok a tengert és a szárazföldet, hogy egyetlen pogány zsidó hitre térítsetek, s ha ez megtörtént, a gehenna fiává teszitek, kétszerte inkább magatoknál. Jaj nektek, vak vezetők, akik ezt mondjátok, ha valaki a templomra esküszik, az semmi, de ha valaki a templom aranyára esküszik, azt köti az eskü. Bolondok és vakok, mi a nagyobb, az arany vagy a templom, amely megszenteli az aranyat? Ezt is mondjátok, ha valaki az oltára esküszik, az semmi, de ha valaki a rajta levő ajándékra esküszik, azt köti az eskü. Bolondok és vakok, mi a nagyobb, az ajándék vagy az oltár, amely megszenteli az ajándékot? Aki tehát az oltára esküszik, az arra is esküszik, ami rajta van. Aki pedig a templomra esküszik, az arra is esküszik, aki benne lakik. Aki pedig az égre esküszik, az az Isten királyi székére esküszik, és arra is, aki azon ül. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok mindazt, ami a törvényben ezeknél fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget, pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Vak vezetők, kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele van rablásvárgyal és féktelenséggel. Vak farizeus, tisztítsd meg először a pohár és a tál belsejét, hogy aztán a külseje is tiszta legyen. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Így kívülről ti is igaznak látszotok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk megszólító szavára imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük neked ezt a napot, köszönjük a napsütést, és hálásak vagyunk, hogy ma egy órával előbb jöhettünk hozzád. Jöhettünk hozzád, hogy dicsőítsünk téged, hogy kérjük a mi bűneinknek a bocsánatát, kérjük a kegyelmet az életünkre, a vezetést a mindennapokban, kérjük a segítségedet, vigasztalásodat a gyászban, erősítést a szomorúságban, bátorságot akkor, amikor arra van szükségünk. Urunk, Köszönjük, hogy azt ígérted, hogy szent lelked által mindig azokkal ott leszel, akiket elhívtál, és akik a tieid. Kérünk téged, Urunk Istenünk, áld meg, és szenteld meg a mi Isten tiszteletünket. Jézus Krisztusért, Atyánk, hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 231. dicséretnek az első és a második verseit énekeljük. Közben szeretettel ajánljuk a gyermekek számára a nekik való foglalkozást, a gyermek istentiszteletet a gyülekezeti teremben, amelyik a templomtér alatt található. A szülők utána tudnak majd oda menni és találkozni a gyermekekkel. A 231. dicséret így kezdődik: Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövét nekem. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most egy verset újra olvasok, Máté evangéliuma 28. rész 13. versét. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt, ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni. Kedves testvérek, keresztjén gyülekezet! Egy ismert, mégis nem egy könnyű igeszakasz van előttünk ezen a vasárnapon, ahol minden mondat így kezdődik: Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Kétféle lehetőség van, kétféle hibába esetünk bele, azt gondolom. Az egyik hiba, azt mondjuk, hogy körülnézünk, nem tudjuk, kik a többiek, de biztos, hogy mi se írástudók, se farizeusok nem vagyunk, jelentsen ez bármit is. Meghallgatjuk, hogy milyen rosszak voltak ezek, rajtunk kívülálló dolog, és megnyugodva fogunk hazamenni. Azt gondolom, hogy a másik hiba, és remélem ezt is meg tudom majd magyarázni, miért gondolom így, az, hogy azt mondjuk, hogy ó, hát ez pont a mai írástudók és farizeusok ellen szól, és akkor itt megpróbáljuk beazonosítani a lelkészekkel, papokkal, egyházi vezetőkkel, tehát kicsit, ha valaki erőteljesebben, akkor a presbiterekkel is, bocsánat. Szóval, és így tovább, vagy akár lehetséges, hogy a templomba járókkal körülnézek, van, aki többet jár templomba, biztos róla van szó. Szóval két ilyen út van, ami szerintem mind a kettő rossz, mert nem erről szól. Mind a kettőben van igazság, tehát azért ezt ne felejtsük el, mind a kettőben van igazság, de nem önmagában való igazság az, amiről szó van. legelőször is azt kell látni, hogy milyen helyzetben hangzik mindez el, hogy akkor miért mondja mindezt Jézus. Azt, aki jár templomba, olvassa a Bibliát, mindenképpen kellett, hogy találkozzon, különösen az utóbbi időben, a Máté evangéliuma kapcsán, de minden evangélium kapcsán, ezekkel, hogy írástudó, meg hogy farizeusok. És általában azt hiszem, hogy mindannyiunkban valami negatív érzés is kapcsolódik ehhez. Bár ez kicsit furcsán hangzik, mert ugye, ha úgy általában nem keresztény környezetben beszélünk az írástudókról, akkor ott valami másról van szó, valami olyan, ami hát nem feltétlen negatív dolog. Itt most nem úgy értem, hogy analfabéták és írástudók, hanem ugye az írástudókat azt hiszem a köznyelvben is úgy értjük, mint akik hát valami módon képesek többet, jobbat, pontosabban fogalmazni az átlagnál, és talán hivatásosak is, ebben akár írók, akár újságírók. De itt nem erről van szó igazából, mert a Bibliában azt látjuk, hogy Jézus folyamatosan vitatkozik az farizeusokkal és az írástudókkal, illetve hát ennek van egy előzménye, hogy azok vitatkoznak hozzá, hogy oda mennek, és folyamatosan számon kérik őt, hogy ezt miért csinálják a tanítványok, erről mi a véleményed, azt is olvassuk, hogy megpróbálnak olyan kérdéseket feltenni, amire úgy gondolják, hogy Jézus nem fog tudni válaszolni. A feszültség az érezhető a farizeusok, írástudók és Jézus között. Ugyanakkor van még egy problémánk ezzel az igével, az, hogy valahogy szívesen úgy átlapoznánk. Nem a személyes érintettség vagy érintetlenség okán, hanem azért, mert valahogy Jézus képünkbe ez megint bezavar egy kicsit. Ugye már nem először van ilyen problémánk, amikor Jézus bevonul a templomba, ugye van egy ilyen ének, hogy és kötélből ostort fonván kihajtá őket a templomból, micsoda Jézus ez, aki borogatja ott az asztalokat, aztán utána, hogy kijön, akkor a fügefát elszárítja, hát ugye ez is megint egy olyan dolog, ami teljesen megdöbbentő a mai kornak, ugye itt én vidéki gyerek vagyok, bocsánat, ezt el kell mondanom, és ugye ott hát szeretjük a fákat, nagyon szeretjük, de egy fa nem a világ, sok fa az igen, tehát hogy ennyire nem szoktunk egyetlen fa miatt világ. Persze, ha kedves nekünk, akkor igen, mert minden fát sajnáltunk, amit a kertből ki kellett vágni, de hát az utak mentén annyi van, és aztán utána ugye ezeket újra nőnek, tehát hogy ugye mennek a dolgok, de itt mégis sokan jajonganak itt a fügefa története miatt, pedig az egy jelképes cselekedet. És akkor itt van utána a folytatás, azt mondja Jézus, jaj nektek! Hát mondhat Jézus ilyet? Hát egyáltalán illik Jézushoz a mi elképzelésünkhöz? Ja, alkotunk Jézusról egy képet. Van egy elképzelésünk arról, hogy milyennek is kell lenni ennek az Úr Jézusnak. És akkor most ez itt elkezd zavarni. A legegyszerűbb tovább lapozni, nem foglalkozni vele, és ragaszkodni a képünkhöz. Azt mondta egyszer valaki, hogy azért van az, hogy nem szabad Istent kiábrázolni többek között, azért is van, mert ugye hát akkor rögzítenénk, hogy ő ilyen. És nem lenne lehetőség arra, hogy bennünket folyamatosan változtasson, neveljen, és felfedezhessük, hogy Isten milyen sokféleképpen közelít hozzánk. Rögzítenénk a képet, Isten ilyen, és akkor utána, ami ide nem illik, azt valahogy letörölnénk. Itt is egy kis zavar van. Hát ez az a Jézus, kicsit talán úgy szégyenkezünk, és nem Jézus miatt itt a többiek előtt, a világ előtt, hogy hát ilyeneket mondott Jézus, hogy jaj nektek, meg hogy képmutatók. Hát ez egészen megdöbbentő. Többféle feloldásával próbálkoznak ennek. Ugye az egyik az, hogy itt az egyházról van szó, sokan így gondolják, ez is egy feloldási lehetőség, és ugye jól ki lehet ezt használni, mert sokan vannak olyanok, akik azt mondják, és bizonyára hallottuk már ezt, hogy nem megyek én oda addig, amíg ilyen emberek járnak, mint ti a templomba, meg én. Szóval nem jönnek ide, amíg ilyenek járnak, mint mi, mert ők sokkal jobbak. Volt olyan valaki is, aki nekem ezt elmondta, hogy van neki egy munkatársa, hát az jár a templomba, ő nem jár, de ez a munkatársa sokkal rosszabb ember, mint ő. Hát hogy van az, hogy egy rosszabb ember miért jár a templomba? Amíg ilyenek járnak, ő nem megy oda. Nem akartam neki mondani, másról szólt a beszélgetés, hogy nem fog ő se így, se úgy oda menni, mert nem ettől függ. Ugye mindannyian tudjuk talán, hogy Isten nem a szomszédnak, nem a másiknak, nem a munkatársnak a bűneit fogja rajtunk számon kérni, hanem a sajátjainkat fogja. Nem azt fogja megkérdezni, hogy miért nem jártál a templomba, vagy mit csinálta a másik, hanem azt fogja megkérdezni, hogy te miért nem hittél? Miért nem odafigyeltél arra, ami igazán fontos? Miért másokkal takaróztál? Miért kifogásokat kerestél? Hajlamosak vagyunk ilyenek lenni, hogy kifogásokat keresünk. Szóval térjünk vissza a problémára, hogy valahogy ez a Jézus képbe, ez a jaj nektek, ez nem illik. Mert Jézus meg Isten valahogy olyan képet hallunk róla, amiben neki úgy minden jó. Ezért nem szívesen hallják sokan az ószövetségi történeteket se. Mert ott azért egészen határozott vélemények fogalmazódnak meg, akár aki ismeri, nem fogom elmesélni, a Kármelhegyi istenítélet, vagy éppen más olyan esetekben, amikor nem úgy tesznek, nem úgy cselekednek, ahogyan Isten azt elvárja, vagy pont vele szemben cselekednek, akkor bizony Isten ezt nem hagyja szó nélkül. Kialakult bennünk egy olyan istenkép, akit ugye magunk elképzelései szerint tudunk alakítani, formálni, nehogy valamit változtatni kelljen az életünkön. Jó, az Istennek úgy, ahogy vagyunk, elfogad bennünket így, nekünk semmit nem kell megváltozni, semmit nem kell felismerni. Ebben is van egy kicsi igazság azért. Hát, hogy elfogad bennünket így, ahogy vagyunk. De nem azért fogad el, hogy így is maradjunk, hanem azért fogad el, hogy formáljon, változtasson bennünket. Hogy olyanná változtasson, amilyennek eredetileg is szánt bennünket. Amilyennek nem vagyunk nélküle. Ez az isteni elfogadásnak a csodálatos üzenete, az evangélium, hogy eljött Jézus, és nem azt mondta az embereknek, hogy végetek van. Sajnos ez az helyzet, aki bűnös, és mindenki bűnös, az el fog kárhozni. Hanem azt mondta, hogy van bűnbocsánat, de akkor ennek kell legyen következménye. Szóval kicsit vagy nagyon bezavar a Jézus képünkbe ez a beszéd, a farizeusok ellen való beszéd. Nézzük meg, hogy kik is ezek, azért hát, ha nem olyan egyértelmű mégsem, kik ezek a farizeusok és kik az írástudók. Hogyha jobban közelebb megyünk az ő csoportjukhoz, akkor meg fogunk döbbenni. Meg fogunk döbbenni, mert a farizeusok és az írástudók nagyon, hogy mondjam, olyan képet mutatnak nekünk a Bibliából, legalábbis, ha nem pontosan figyeljük, mint hogyha ők egy ilyen nagyon negatív szereplői lennének Izrael történetének. Pedig pont ellenkezőleg. Pont ellenkezőleg, hiszen a írástudók azok, akik ismerik az írásokat, akik tanítják, akik magyarázzák, akik segítenek abban, hogy megértse a nép az Ószövetséget, mit miért kell tenni, mit akar Isten cselekedni. Ugye ez a fajta megértés, a törvényeknek a megértése és a továbbvitele, aztán utána majd Jézus után azok a zsidóságban, akik nem lesznek keresztjének, abban a részében majd tovább fejlődik, és mindenféle iratok születnek ezzel kapcsolatban, hogy még pontosabban, még részletesebben leírják, hogy hány lépést lehet tenni, mit lehet csinálni, hogyan kell a villanyt felkapcsolni, lekapcsolni, és így tovább. Ugye amikor majd lesz villany, természetesen ez nem azonnal, de ennek mind a mai napig következménye van. Ők az írástudók, ők a nagy teológusok. Teológusok, akik magyarázzák az írásokat és tanítják. És ott vannak a farizeusok, akik meg átültetik ezt a gyakorlatba, akik mindent meg akarnak tartani, akik úgy akarnak élni, ahogyan az Isten a törvényeiben ezt leírta. Megszámolták, hogy a 10 parancsolaton kívül az Ószövetségben 613 további parancsolat is található. Ez elég sok, ez valóban már tudomány kell, aki ezt így számon tartja. Ez különböző dolgokra vonatkoznak, nyilván van, ami a kultuszra, vannak polgári, egymás mellett élésre, magánélet és sokfajta törvény, sokfajta szabály van. És a farizeusok elhatározták, hogy ezt mind be fogják tartani. Ők ezt mind meg fogják csinálni. És igyekeztek is ezen, ezt el kell ismerni, igyekeztek is ezen. Sőt, hogyha valami nem volt egyértelmű, akkor azt tovább magyarázták, tovább írták. És újabb szabályok keletkeztek, és talán keletkeznek még a mai napig is, amit és ahogyan tenni kell, és akkor ezt meg lehetett tanulni. A probléma ott van, legalábbis Jézus most erre mutat, és talán meg fogjuk érteni, hogy nem az a baj, hogy be akarták a törvényt tartani. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy Jézusnak nem az a baja velük, hogy a törvényt be akarták tartani. Ez egy nagy félreértés lehet ennek az igének, hogy azt gondoljuk, hogy nem kell a törvénnyel foglalkozni. Mindegy az, hogy Isten mit akar, csak szeressük egymást, és kész, mindenkit szeretni kell, és akkor el van intézve. Nem ilyen egyszerű a történet. Lehet, hogy elsőre így tűnik. Lehet, hogy a felületes szemlélő ennyit ért meg a kereszténységből, de valójában ez egy fontos része, és ez egy fontos alapja, hogy Isten szeret bennünket, és azt várja el, hogy szeressük a fele barátainkat. De a dolog azért mégiscsak egy icipicit összetettebb, hogyha nem csak felületes szemlélők vagyunk, hanem megélni is akarjuk a hitet. Azt mondja Jézus, hogy oké, ezek mind fontos dolgok, de a látszat, az, hogy ezt megteszitek, de belül ugyanolyan bűnös emberek vagytok, mint bárki más, vagy még bűnösebbek, elég sok mindent felsorolnak. Mert hogy látszólag így éltek, de a gyakorlatban is felsorol egy csomó bűnt, ami jelen van az életükben. Ugyanolyanok, mert úgy cselekeznek, ahogyan nem kellene, hosszasan imádkoznak a színlelésből, de közben felemésztik az özvegyek házát. Ugye abban az időben különféle szabályokat kellett hozni, illetve különféle döntések születtek, ilyen bírósági jellegű döntések, és kiderül, hogy ezek az emberek, akik elvileg nagyon hívők, és formailag mindennek megfelelnek öltözködésben, pontosan akkor imádkoznak, pontosan úgy olvassák a Szentírást, akkor, amikor olyan helyzetbe kerülnek, hogy esetleg hasznot húzhatnak más nyomorából, akkor ugyanúgy megteszik, mintha nem lennének ilyenek. Mert miközben formailag mindennek megfelelnek, a valóságban egy csomó mindenben nem úgy élnek, nem úgy cselekednek, mint ahogyan hirdetik, ahogyan elvárják másoktól, hanem megelégednek azzal, hogy kívülről minden rendben van. Ugye, amikor azt mondja Jézus, hogy ezeket nem kellene elhagyni, így mondja, mindjárt mondom, pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Ez egy nagyon fontos mondata ennek az igének. Mégpedig a 23. versben, pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni, vagyis azt szeretné Jézus, hogyha az emberek, az ő követői, vagy akár a farizeusok nem így tennék, hanem úgy, hogy a lélek szerint is, belül is, Isten akarata, eredeti terve szerint is úgy élnének, ahogyan kell, de nem feledkeznének meg ezekről a külsőségekről. Nem arról szól a dolog, hogy a törvényeket el kell törölni. Nem arról szól a dolog, hogy nem számítanak. Nem arról szól, hogy mindezek olyanok, amiket le kell törölni. Van fontosabb, de a szabályokat is meg kell tartani, mondja Jézus. Nem a szabályokkal van a baj, az emberrel van a baj, az ember bűnével van a baj. Nem baj, hogyha az Isten tiszteleten felállunk, leülünk, hogyha imádkozunk, hogyha éneklünk, hogyha betartjuk a rendet. De nem ettől fogunk üdvözülni, hanem attól, hogy hiszünk, attól, hogy Krisztust elfogadtuk, attól, hogy a mi imádságunk az olyan, amelyben az ő segítségét várjuk az életünkben. Attól fogunk, hogy az övéi vagyunk. Attól, hogy azt akarjuk, hogy átformálja a gondolkodásunkat és a mindennapjainkat. Ők a külső dolgokra helyezték a hangsúlyt, azt csodálatosan, mindenféleképpen megtették, hiba nélkül, olyan, ami talán követendő példa, mondja is Jézus korábban, hogy amit tanítanak, azt kövessétek, de amit csinálnak, azt ne. Tehát, hogy amit tanítanak, az rendben van, az elmélet, ez szuper, de amit csinálnak, azt ne. És akkor itt egy picit álljunk meg, mert azért mégiscsak rólunk is szól egy kicsit, vajon mennyire van összhangba a hitünk, a szavaink, ahogyan próbáljuk megélni a hitünket, és az, ami mögötte van. Mennyire van összhangba a külső és a belső. És itt persze mondhatná valaki azt, hogy szentnek kellene ahhoz lenni, hogy hibátlanok legyünk belül is. És ebbe igaza lenne. És mivel tudjuk, hogy mi nem ilyen szentek vagyunk, akik hibátlanok, hanem olyan hibás szentek vagyunk, akik Isten gyermekei, mert azért vagyunk szentek, mert az ő tulajdonai vagyunk, ott van benne az is, hogy nem vagyunk tökéletesek. De nem arról szól Jézus, hogy tökéletesnek kell lenni. Nem arról szól, hogy meg kellett volna látnia ezeknek a farizeusoknak és írástudóknak, hogy mind a mellett nagyon jó, hogy megtartják ezeket a szabályokat és tanítják ezeket a törvényeket, mind a mellett nekik ugyanúgy szükségük lenne arra, hogy az Úr Jézust elfogadják, hogy a bűneik bocsánatát Jézus Krisztustól elfogadják. Tehát nem az a baj, hogy ezt teszik, hanem az a baj, hogy a másikat nem teszik. Hogy magukról úgy gondolkodnak, hogy ők már rendben vannak. Hogy ők megtettek mindent. és nekik nincsen szükségük a kegyelemre. Nincsen szükségük arra, hogy Isten megkegyelmezzen nekik. Sokan vagyunk így, ugye ez egy mai gondolat igazából, a bűnnel problémák vannak, nem fogadjuk el, hogy bűnösök vagyunk. Nem fogadjuk el, hogy Isten nélkül elvesznénk. Nem csak úgy értem, hogy a mindennapokban vesznénk el, hanem úgy értem, hogy nem lenne üdvösségünk. Nem véletlen, hogy a Heidelbergi KT második kérdésére a válasz úgy kezdődik, hogy azt kell meglátnom, hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Ezzel kezdődik, hogy értékeljem a megváltást. Ezek a farizeusok és írástudók nem látták meg a bűneiket, mentegették magukat. Azt mondták, hogy ők rendben vannak. Ismerős ugye, amikor a farizeus és a vámszedő megy imádkozni a templomba, kicsit itt a menta meg a tizet kapcsán jutott eszembe ez a történet. Elmennek imádkozni a templomba, ott valamelyik udvarban imádkoznak, és akkor a farizeus az odaáll középre, hogy mindenki lássa, hogy ő ott van, és felemeli a kezét, azt is mindenki látja, milyen szépen szabályosan imádkozik, és azt mondja, Uram, köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő. Köszönöm, hogy én olyan vagyok, aki megtartom az összes törvényedet. Nézd meg, ebből adok tizedet, abból adok tizedet, minden szabályt pontosan. Köszönöm, hogy én ilyen vagyok. És akkor hát ez az ő imádsága, ahol úgy gondolja, hogy Isten majd megdicséri, és majd elfogadja ezzel. És mit csinál ugye ezzel szemben a vámszedő? A sarokba áll, oldalra, ne lássák, szégyeli magát, és közben veri a mellkasát, hogy Uram, bocsáss meg nekem bűnösnek. Ő tudja, hogy bűnös. A farizeus is bűnös, csak ő nem tudja, ez a különbség. Ez a nagy kérdés, hogy vajon tudjuk-e, hogy milyen helyzetben is vagyunk. Tudjuk-e, hogy Isten kegyelméből szabadultunk meg. Farizeusok nem Jézusban hisznek, hanem a törvényben hisznek. De erre nem az a válasz, hogy a törvény rossz, a Tóra, vagy a Isten szabályai, és ha valaki Jézusban hisz, akkor onnantól kezdve már a törvény minden eltűnt, és Istennek már nincsen elvárása, hanem az a válasz, hogy ha van hitem, akkor Krisztust kell követnem. Ami protestáns és különösen református hitünknek a nagy igazsága, a helyes sorrend felismerése. Vessük össze a helytelen farizeusi sorrendet a helyes reformátori sorrenddel. Az egyiket, amit nem szabad követnünk, a másikat, amit meg azt gondolom, hogy követnünk kell. Milyen a helytelen farizeusi sorrend? A helytelen farizeusi sorrend az, amikor azt mondja, hogy én elolvastam a Bibliából, megszerkesztettem, így kell élni egy igaz embernek. Így kell az áldozatot bemutatni, így kell öltözni, így kell a házasságban élni, így kell ezeket a dolgokat csinálni. Hogy aztán utána belül mi van, azt most hagyjuk. Jézus erről is szól, hogy belül meg van valami más, és mivel én ezt mind megtettem, Uram, amit te elvártál, most már a dolog rendezve van, és akkor biztos befutó vagyok a mennyországba. Mert mindent jól csináltam. Mert megérdemlem. Milyen a helyes reformátori sorrend? A helyes reformátori sorrend az úgy néz ki, hogy felismerem, hogy bűnös vagyok. Felismerem, hogy bármi jót tettem ennek ellenére, a bűneim sokkal nagyobbak, és hogyha Isten az én cselekedeteim alapján jó, rossz mérlegbe teszi, milyen az életem, akkor el fogok bukni. Nincs más lehetőség. Felismerem a nyomorúságomat, az elveszettségemet, és miután felismertem, rájövök, hogy van megoldás. Mert ugye ez a keresztény üzenet, ez az evangélium, hogy nem azt jelenti, hogy akkor elvesztem, hanem hogy van megoldás. Az, hogy hiszek Krisztus áldozatában, aki meghalt értem. És hogyha hiszek Krisztus áldozatában, ezért a hitért, ingyen kegyelemből, Isten nekem adja az örök életet. És biztos lehetek abban, hogyha ezt hittel elfogadtam, akkor az ő gyermeke vagyok. De mi lesz a törvénnyel? Hát, vajon ha az ő gyermeke vagyok? Ha mindent megbocsátott nekem, nem az a dolgom, hogy az ő akaratát keressem az életemből? Van-e hála az életemben? Ez az igazi nagy kérdés, ami számunkra. Hogy hálás életet élünk-e azért, amit Istentől kaptunk. A farizeusoknak nem volt szüksége a hálára, úgy gondolták legalábbis itt, hogy hát ők rendben vannak. És persze hiába látszott kívülről, hogy rendben vannak, és ez Jézus nem is mondja, hogy kívülről nincsenek rendben, azt mondja, de belül ti is ugyanolyan bűnösök vagytok. Hát nézzétek meg a gondolataitokat, a cselekedeteiteket, sőt, még trükköztök is, ugye itt a trükközés a filozofágatnak arról, hogy mire lehet esküdni, hogy az aranyra esküszünk, azért az mégiscsak több, mint ha csak úgy a templomra esküszünk, mert az arany az értékesebb, vagy hogy az oltáron levő ajándékra esküszünk azért, az mégiscsak valami, hát az oltár az meg ott van. De pont a lényeg, amire Jézus rámutat, hogy ott a templom az, ami megszenteli a többit, nem pedig a többi a templomot. Ez az, amit a mi számunkra magától értetődik, de az akkori farizeusok és az írástudók számára teljesen idegen volt a jézusi gondolkodás. Jaj nektek, képmutató farizeusok és írástudók! Nyilván Jézus azt várja el tőlünk, és mi nekünk az a dolgunk, hogy ne képmutatók legyünk. Ne csak eljátsszuk a kereszténységet, és akkor egy kicsit már beszéljünk magunkról is, természetesen, mert eleget szittuk szegény farizeusokat, meg írástudókat, úgyhogy most már ők rendben vannak, megkapták a magukét, beszéljünk magunkról is. Szóval mit üzen nekünk ez a történet? Egyrészt szerintem azt üzeni, legelőször is azt üzeni, hogy van ítélet. Ez egy kemény dolog, van ítélet. Jézus ítéletet tart, nem egy utolsó ítélet ez, amit itt mond Jézus, mert a farizeusok írástudók megtérhetnek, még változhatnak, de van ítélet. Nem egyszerűen csak utolsó ítélet, hanem van ítélet azon, amit az ember tesz. Az Isten nem hagy mindent jóvá. Van ítélet. Akkor is, hogyha jól játsszuk el, akkor is, hogyha kegyes mázzal öntjük le. Van ítélet. Isten igazságos ítélete valóság ebben a világban. És azt gondolom, hogy Jézus erre hívja fel a figyelmet. És ezzel nekünk is számolnunk kell. Természetesen nem csak azt jelenti, hogy van ítélet, és ez nem azt jelenti, hogy mi elkezdhetünk ítélkezni most a világon, az majd később lesz, erről is van szó, de az nem most van, hogy mi most elkezdhetünk ítélkezni a világ felett, mert nem az a dolgunk, hogy ítélkezzünk, mert Jézus sem azért jött, hogy ítélkezzen, hanem azért, hogy hirdesse az evangéliumot. Azért jött, hogy hirdesse az örömhírt, hogy nem csak elbukni lehet, nem csak elveszni lehet, hanem új életet lehet Istennel kezdeni. Egy új népet választott ki, egy új szövetséget választott ki. Erről szól ez az üzenet, és ez a mi dolgunk is. Ez a mi dolgunk, hogy nem az ítéletről, hanem a kegyelemről beszéljünk, de úgy, hogy tudjuk, hogy van ítélet, azt tudnunk kell. Tudnunk, hogy Istennek vannak szabályai, tudjuk, hogy Istennek van rendje ebben a világban. A szeretetnek a rendje, a megbocsátásnak a rendje, az a rend, amire Krisztus tanított bennünket, és az a rend, ami ott van az Ószövetségben, a teremtésnek a rendje. Mi tudjuk, hogy ez van. Azt is tudjuk, hogy mi ennek nem felelünk meg, de tudjuk, hogy Krisztusban mégis kegyelmet nyerünk, és ezt a kegyelmet kell hirdetnünk. Van ítélet, de nem az ítéletet hirdetjük a világ felett, hanem a kegyelmet. Nem akarom azzal riogatni a másik embert, hogy mi lesz vele. Tudom, hogy mi lesz vele. Tudnom kell, hogy mi lesz vele. El fog kárhozni, ha nem tér meg. Ha nem tér meg, nem lesz örök élete. Szóval, de azt hiába mondom neki, mert úgyse fogja elhinni valószínűleg. Ezért a másik oldal, a kegyelemről kell beszélni, hát aztán nyilván nem állítom, hogy ez egy 100%-ig biztos módszer lesz, mert ugye mondhatnánk azt, hogy ez biztos beválik, de ha megnézem, hogy az Úr Jézus, amikor a kegyelemről beszélt, voltak, akik hittek, voltak, akik nem, de a mi dolgunk nem az, hogy az eredményre figyeljünk, hanem azt, hogy ezt tegyük meg. Szóval nem az ítéletet hirdetjük, de tudjuk, hogy van ítélet. A másik, hogy fontos, hogy elsősorban az, amit teszünk, az belülről fakadjon. Az, amit teszünk, az a hitünkből következzen. Hogy a hitünk, az Istennel való viszonyunk legyen az első ebben a körben. De legyen következménye. Ez legyen az első, de legyen következménye. Mert hogyha nincsen következménye, hogyha nem kap formát az, ami bennem van, hogyha ennek nem lesznek szokásai, nem lesz rutinja az, ami bennem van, akkor egy idő múlva szétfolyik, eltűnik. Szóval a döntés, a személyes döntésnek van-e következménye az életünkben? Van-e következménye a mindennapokra nézve, a vasárnapokra nézve, az életem útjára nézve, a másik emberhez való viszonyomra nézve? Van-e következménye? Azt gondolom, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy ezeket cselekedni, azokat nem elhagyni, akkor egy ilyen egységről beszél. Ja, jó lenne, hogyha tartanánk magunkat ehhez is. Lehet, hogy most külsőségnek tűnik, de és ne is úgy értsék a testvérek, mintha valakiket itt most ítélkeznék, de olyan jó lenne, hogyha tudnánk ehhez magunkat tartani. Hogy vajon az életünkben az Istenhez tartozásunk, az ő meghívása, az ő népe tagjai közé valami módon folytatást is kaphatna. Hogyha nem csak egy elméleti dolog lenne, nem csak egy alkalmi, hanem folyamatos és folytatás is lenne. Hadd mondjam, hogy miről gondolkodom. Valahogy, minthogyha a mi református igazságainkat úgy elhagytuk volna. És hát ebben biztos sok minden van, és lehet, hogy nem most kezdődött ez, de hogy igazából jó lenne, hogyha imádkoznánk azért, hogy az Isten népe közösségében mi is, meg mások is ott tudjunk lenni. Nem csak ilyen szép napfényes napon, hanem a borús napokon is, hogy munkálja bennünk, hogy legyünk együtt ebben a közösségben, az éneklésben, az imádságban, a hálaadásban, másokért is merjünk ebben imádkozni. Azt gondolom, azt mondhatnánk, ez csak egy forma, lehet, de valami következmény. Ez nem a cél, vagy ez nem az, ami a cél, hogy ott legyünk, hanem a következmény annak, hogy hiszünk. Az, hogy van következménye az életünkben. Ami másik dolog, hogy az ünnepeink. Valahogy, mintha elfeledkeztünk volna az ünnepeinkről. Az ünnepeink, amik eltűnnek a hétköznapokban, és nem tudjuk úgy megünnepelni, akár keresztény közösségben, akár azt követően úgy egyébként is, hanem mintha minden úgy egybefolyna. Pedig ezek olyan dolgok, amik megtartanak bennünket. Olyan dolgok, amik segítenek bennünket abban, hogy újra emlékezhessünk. Hiszen, hogyha nem megyek oda alkalomról alkalomra az úrasztalához, ki fog emlékeztetni arra, hogyha elbuktam, akkor is szeret Isten. Hogyha nem megyek oda alkalomról alkalomra, hogy vegyem a kenyeret és a bort, akkor honnan fogom tudni, hogy még mindig Isten gyermeke vagyok? Honnan fogom tudni, hogyha nem élek azzal a lehetőséggel, hogy vele és a másik testvérrel közösségbe legyek? Nem véletlenül vannak ezek a dolgok. Nem véletlenül, hanem azért, hogy a hitünket valóságosan is megéljük. És ez nem azt jelenti, hogyha ezt megteszem, akkor várom, hogy most megfogja Isten a vállamat veregetni. Milyen jó voltál, Géza, elmentél a templomba, hú, de jó. Nem erről szól. Akkor adjak hálát, hogyha ott tudtam lenni. Adjak hálát, hogy adott erőt elmenni. Adjak hálát, hogy indított, hogy elvitte onnan azokat a dolgokat, amik ott voltak ellene. És imádkozzak azért, hogy ne hiába legyek ott. Imádkozzunk azért, hogy ne hiába legyünk ott. Itt, hanem, vagy másutt, hanem azért, hogy Isten kegyelme ragadjon meg bennünket. És segítsen, mert annyi mindenben azt gondolom, hogy a magánéletünkben is szükségünk van az Isten segítségére. Szükségünk van ott, hogy bátorítson, hogy erőt adjon, hogy segítsen abban, amiben valóban hívhatjuk őt segítségül. Szükségünk van a közösségeink életében, szükségünk van a magyar népünknek az életében, szükségünk van most ezekben a helyzetekben arra, hogy Istenhez menjünk, és ne szűnjünk meg könyörögni. Kedves testvérek, ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget. Ne hagyjuk ki, hiszen Isten nekünk adja mindezt. Nekünk adja, mi élhetünk vele. Nem képmutató módon, mint ahogy egykor a farizeusok és az írástudók, bár nem baj, ha az elméletet is egy kicsit gyakoroljuk, mert szerintem ránk fér némi tanítás is mindannyiunkra, de igazából szívből és valóságosan legyünk az övéi. Hiszen hozzá tartozunk, értünk jött el. Jézus, értetek jött el erre a világra. Megragadjon, megtartson, és megőrizzen benneteket. Amen. Válaszoljunk az ige megszólítására a 425. dicsérettel. A 425. dicséretet énekeljük. A 425. dicséret egy kicsit arra is emlékeztet bennünket, hogy ugyanúgy, ahogy egykor Izrael, ugyanúgy mi is Istennek a népe vagyunk, és a második és a harmadik verseket énekeljük, így kezdődik, Ó Ábrahám ura, im hallom szent szavad.
Thank you.
Testvérek, menjünk csendes imádságban az Úr elé, mondjuk el egy perces imádságban kéréseinket, hálaadásunkat egyenként. Amen. Emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálás szívvel megköszönjük, hogy bennünket megszólítottál. Köszönjük, hogy nem hagytad azt, hogy elforduljunk tőled, és a magunk útját jártad, hanem türelmes szeretettel hívtál bennünket. Köszönjük mindazokat a körülményeket, amiket te rendeztél úgy, hogy a tieid lehessünk, hogy hozzád tartozzunk. Köszönjük a családot, köszönjük a testvéreket, akik ebben bizonyságot tettek. És köszönjük mindazokat, akik előttünk jártak a hitben, és kitartottak. Urunk Istenünk, hozzád jövünk most, hogy megköszönjük a te igédnek az üzenetét. Megköszönjük azt, hogy mindannyiunk felé a te szereteteddel szólaltál meg. Köszönjük neked, hogy ismerhetünk téged, és köszönjük, hogy megmutattad a te követésedben, mire van szükségünk. Kérünk, hogy taníts bennünket a mindennapokban téged jobban szeretni, egymáshoz nagyobb szeretettel fordulni, és megtanulni azt a megbocsátást, ahogyan bennünket, nekünk megbocsátottad a mi bűneinket. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy most is szóltál hozzánk, és hálásak vagyunk, mert ránk bíztad azt, hogy vigyük és adjuk tovább az evangéliumot, hirdessük a te szeretetedet ebben a világban. Kérünk, hogy légy jelen a mindennapokban közöttünk, légy segítségül egyen-egyenként a mi életünkben. Imádkozunk az emberi kapcsolatainkért, te tudod, milyen helyzetekben vagyunk. Imádkozunk és könyörgünk a betegekért, te légy az ő gyógyítójuk. Imádkozunk, Urunk Istenünk, azért, hogy azok, akik a közeledben vannak, de veled még nem találkoztak, azok meghallják a szavadat. Kérünk, légy segítségül, hogy ebben jó bizonyságtevők legyünk az ő számukra. Urunk, imádkozunk gyászoló családért, akik az elmúlt héten búcsúztak el szeretett hozzátartozójuktól. Kérünk, hogy a te vigasztaló szereteteddel vedd körül őket, és így könyörgünk minden gyászolóért és emlékezőért. Imádkozunk a holnapért, amelyről nem tudjuk, hogy milyen lesz, most különösen is sok a bizonytalanság körülöttünk. Te légy, Urunk, a biztos pont. Könyörgünk kárpátaljai magyar testvéreinkért leginkább, hogy őrizd meg őket, a menekülőketnek pedig adjál vigaszt, és adjál segítőket. Kérünk, hogy légy kegyelmes Isten, őrizd meg református egyházunkat, keresztény közösségeinket, keresztény egyházainkat, és adj bölcsességet a vezetőinknek azért, hogy a békességre tudjanak törekedni. És Urunk, imádkozunk azért, hogy bárhogyan is alakul majd az országunknak a sorsa, helyzete a választások után, te légy az, aki mindent a javunkra tudsz fordítani, a tieid javára, azoknak a javára, akik hozzád tartoznak, a te egyházadnak a javára, és hadd higgyük azt, hogy a mi magyar népünk javára is. Urunk Istenünk, kérünk és hívunk, hogy áld meg az ünnepre készülődésünket itt a Böjdben. Hogy a húsvéti ünnepünk, amelyben olyan sok minden szokott lenni itt a gyülekezetben, hadd legyen olyan, amelyben együtt tudunk lenni, hálát adni, növekedni a hitben. És légy segítségül, hogy miután sokat kellett nélkülöznünk az együttlétnek az alkalmait, hadd éljünk vele minél többen, örvendezve és hálát adva. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, ahogyan az Úr Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az adományokat, egyház fenntartási hozzájárulást és persejpénzt egyaránt. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy az előző vasárnap a persejpénzt, a persej adományokat felajánlottuk a kárpátaljai testvérek segítésére és támogatására zsinati elnökségünk kérésének megfelelően, ahogyan valószínűleg az összes magyarországi református gyülekezet is tette. A persejbe 242.220 forint adomány érkezett az előző vasárnap, átutalással erre a célra további 170.555 forint, mindösszesen így hétfőn, vasárnap este 412.775 forintot tudtunk átutalni. Istennek hálát adva köszönjük meg az adakozók adományait. Egyben összesíteném is, hogyha ezt a 412.775 forintot hozzáadjuk az előzőleg adományba kapott és már továbbított 865.175 forinthoz, akkor a gyülekezetünk eddig 1.277.950 forinttal segítette református szeretett szolgálatnak a munkáját. Úgy tűnik, hogy ezzel nem ér véget ez a helyzet. Egyelőre itt tartunk, köszönjük az adományokat, Istennek hálát adva küldtük tovább, hogy a legjobb módon hasznosuljanak. Szomorú szívvel hirdetem, hogy az előző héten, ahogy az imádságban is hallottuk, temetés volt Kastura Jánosné, 86 éves testvérünk Zsuzsa néninek a ravatalánál álltunk meg, és kértük az Úristennek a vigasztalását a családtagoknak. Zsuzsa néni egészen, hát lényegében a Covid előttig nagyon aktív gyülekezeti tagunk volt. Én is szeretettel emlékezem rá, amikor majdnem 17 évvel ezelőtt ide érkeztünk. Ő másokkal együtt, mások is voltak ott. Ő főzte azt a vacsorát, amivel hosszú út után vártak bennünket, és még nagyon sok egyéb szolgálatban is jelen volt. Hálásak vagyunk az Úrnak az ő életéért, jelenlétéért, közöttünk töltött éveiért. Isten vigasztalását kívánjuk a gyászoló család tagjainak, lányai, unokái, dédunokái, szerettei, családtagok és minden gyászoló számára. Szeretettel hirdetem az alkalmainkat. Rendes heti alkalmainkat megtartjuk, lesz kóruspróba, lesz szerdai bibliaóra, felnőtt konfirmáció és esti zoomos bibliaóra és konfirmációs alkalmak is. Jövő ránk következő vasárnap, pedig vasárnap itt a templomban várjuk a testvéreket istentiszteletre, illetve gyermek istentiszteletet is tartunk. És a hónap első vasárnapja is lesz, így csillaghegyi kávéházat is szeretnénk, ezért kérem a testvérek szolgálatát ehhez megfelelő adományokkal, süteménnyel, rágcsálnivalókkal, kávét és teát majd készítünk, majd ezt fogom jelezni, hogy oda meg szolgálattevőket várunk, mert az a tapasztalat, hogy se a kávé, se a tea, se a terítés úgy magától nem szokott elkészülni, úgyhogy ebben számítok a testvéreknek a segítségére. Szeretettel hirdetem, hogy elmúlt hetekben, egy-két hétben zajlott az iskolákban már, ahol lehetett a hitoktatásnak a tájékoztatója. Van egy, majd el fogom e-mailben is küldeni, egy ilyen tavalyi kibővített tájékoztatónk. Egyrészt azt kérem, hogy mindenkit buzdítsanak, hogy iratkozzanak be bátran református hittanra, akiket lehet buzdítani és akiket érinthet. Azokban az iskolában, minden iskolában, de főleg a saját körzetünkben levő iskolákban. Kérem, hogy ne rettenjenek meg akkor se, hogyha az iskolákban előfordul, hogy nehézségekről beszélnek, mert ilyen is volt már. Sajnos nem mindenütt mondjuk teljesen semleges a hozzáállás, hanem hát nem is ellenséges, ezt nem mondanám, de ugye amikor elhangzik, hogy sajnos saját fülemmel hallottam, ilyet volt ilyen, már nincs, nem aktív vezetőről van szó, korábban, hogy hát azért sajnos nehéz megoldani, hogy a gyerekek hol lesz a hittanórájuk. Van, hogy be kell ide tenni egy gyereket, mert más nem jön, csak egy gyerek ide az étkezdébe, és itt lehet csak. Mi elmegyünk az étkezdébe, és elmegyünk egy gyerekért is, szeretném jelezni, de azért nem egy gyerek szokott lenni jellemzően, de ha ilyen módon állnak hozzá, akkor igen. Nem tudom, hogy ez miért van. Imádkozzunk, kérem, a hitoktatásért, a szülőkért is, hogy ne ijedjenek meg, hogy ragaszkodjanak hozzá, és hadd találkozhassunk a hittanórákon is a gyermekekkel. A szeretettel hirdetem, és egyben felhívom a figyelmet, hogy az áprilisi program módosult. Mégpedig úgy, hogy a 23-ára tervezett kirándulás nem áprilisban lesz. Hát zavar támadt a naptárban, mondjuk így, mondhatnám, hogy az erőben, de a naptárban támadt egy kis zavar, kicsit később is készült el, és nem alkalmas a 23-a erre, ezért május 7-ére sikerült átszervezni. Tehát ugyanez a program, Bajna a legszebb magyar klasszicista kastély, Tata a leglátogatottabb tavalyi felújított kastély Magyarországon, tehát leg kirándulás, május 7, szeretettel várunk mindenkit, részletes program és költségek rövidesen. Isten tiszteletünk végén a záró éneket énekeljük, majd az áldást vesszük, és legvégül nemzeti imádságunkkal imádkozunk a himnuszt éneklésével. A záró énekünk a 294. dicséret, 3 verse, így kezdődik. Jézus vigasságom, esdekelve várom, áldó szavadat. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.